Kedves testvérek, kedves vendégeim! Az állított igéjét és tartalmát mindig igyekszem úgy megválogatni, hogy az valamilyen formában már előkészület legyen az előadáshoz, a témához, és ezért hidat verve az állított és az előadás között szeretném, ha meghallgatnánk Sinkovics Imre előadásában Arany János egyik talán legismertebb balladáját, a Szondi két apródját, és ez lesz az ugródeszka az állítathoz, az ige választás is ezt határozza meg. Képek is vannak hozzá esetlegesen, de azt hiszem, hogy az igazi élmény majd a hang lesz Sinkovics Imre nagyszerű előadásában Aranytól a Szondi két apródja.
Szondi két apródja. Felhőbe hanyatlott a drégei romt, rábiztosítanak áldásztus a napja. Szemközvele nyájas szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjút érdem, kezükben a lant, a kopja tövén, mint a volna feszület. Zsibomba hadával a völgyben haland, Ali győzelem ünnepet ület. Miért nem jön a Szondi két daldaka? Miért? Bülbül szabú rózsák két mennyei bokra. Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzér, odaillőd egy húri nyakra. Ott zölden az ormó, fent zöldel a hang zászlós kopiával, a gyaurba sárján. Ott érdel a gyöngypár, kezében a lant és pengeti, pengeti sírván. S hogy feljöve Márton, az oroszi pap, kerény zenettel a bőz alig küldte. Add meg kegyelemre jó Szondi magad, meg nem marad itt anya szíve. Szép új fiak, immár-e puszta halom-e kopja tövén, nincs mérz engeni többet, jertek velem. Ott len áll nagy vigalom, oda len vár nézizű sörbet. Mondjad neki Márton, ím ezt felelem. Kegyelmet urattól nem vár soha Szondi. Jézus a kezében, kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Serbet, fükett pálmasok, déli gyümölcs, mi csak elmaradt szultán birodalma, jó illatú fűszer és drága kenőcs, ami győzelem ünnepe van ma. Hadd zúgja az ágyú, pogány Ali mond, és pattog a bomba, és röpkel a gránát, minden tüzes ördög népet falatont, törik régel sziklai várát. Szép úr fiak, a napnyugóra hajolt, immár földi vállán bíbor színű kaftán, szélzendül az erdőn, ott lesken a hold, idegként hideg éjszi szevasztán. A várpiacára ezüstött aranyt, sok nagybesű marhát mágiába kidordat, harcos paripái hívognak alant, szügyeiben tőrt keze forgat. Aztán, na viszont, jól aztán nem esett. Zászlós kopiával hős Ali temette. Itt nyúszik a hangom, rövid az eset, zengétek alig ma helyette. Két dalnoka is volt, két ára fiú. Öltözteti cifrán, bársonyba puhába, nem hagyta cselédit, ezért öli bú, vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, láncotok a nap meg nem süti nála, sátrába alusztok a széltű is, ó, fiaim, hozzá köt a hála. Hogy vít ezerekkel, hogy vít egyedül, mint bástra feszült meg romlott torony alján, jókard előtt a had rendre ledül, kelerézen ragyogva a baján, Rüster maga volt ő. S hogy harcol a mégvár álbigolyótól megtört inattérde, én láttam-e harcot? Azonban elég, Ali majd haragudni fog érte. Mind hulla a hulla, veszett a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékén. Ő áll a halál a vér most a fokán, diadallal várta be végét. Vége mikor lesz? Kifogytok-e már dicséretéből az otthonba gyalulnak? Ebben itt a kölykei veszélye vár, és börtönre kész Ali úrnak. Apadjon el a szem, mely célba levé. Száradjon el a kar, mely őt mindenhallgató Isten, ne légy erővé, ki miatt lő, így kora veszte.
Kedves testvérek, nem feladatom, nem tisztem ezt a verset most elemezni, de előadónk nyilván utalni fog rá. Több időség, alapvetően két időség keveredik benne, és én azt, amit Sikor is nagyon jól ki is fejez a hangkordozásával, hangsúlyával, én most azt emelem ki azt a két verszakot, amely teológiailag különösen is a protestáns, aranyt hozza elénk, ezt a kétszer négy sort felolvasom, hogy feljöve Márton, az oroszi pap, kevés üzenettel a gőz alig ülte, add meg kegyelemre jó szondi magad, meg nem marad itt anya szülte. És a válasz, mondjad neki Márton, ím ezt felelem, kegyelmet urattól nem vár soha szondi. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Az ige, amit az áhíra alapjául választottam, Pál apostol korintusiakhoz írott második leveléből, a 12. rész 9. verse így szól, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Lehetne ezt az igét az erőtlenség felől megközelíteni, mert Pál apostol nagyon jól tudja, hogy mit jelent erőtlennek lenni. Neki több is adatott a testébe, folyamatosan gyötörte őt a sátán angyala, ezért a bevezető, vagy az ezt megelőző versek szerint tudjuk, az alapján tudjuk, háromszor kérte az Urat, hogy a kísértő távozzék tőle, és ekkor kapta Jézustól ezt a vigasztaló üzenetet, igen, Jézustól, a feltámadott Jézustól, aki megjelent neki, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenségben nyilvánul meg. Lehetne erről az igéről persze az elég kultúrája felül is prédikálni. Egy fogyasztói társadalomban nagyon fontos arról szólni, hogy elég a kegyelem. Nem kell hozzátenni mindazt, amit az ember hozzá szeret tenni, a maga nyüzsgésével, fontoskodásával, ügyes, bajos, vagy éppen oly ügyetlen módján. Elég nekünk a kegyelem. A haben und sein, a birtoklás és a létezés állapotában nem a habent, nem a birtoklást, hanem a létezést választhatjuk. Én most mégis csak egyetlen szóra utalok, ez pedig a kegyelem szava. A kegyelem, amelyre Arany nagyon jól tudja, hogy a protestáns, vagy szűkítsük, a luteri teológia fókuszál. A sola gratia, az egyedül a kegyelem tanítása, amelyet Luther Pál apostol nyomán oly markánsan megfogalmaz. Kegyelmet Urattól nem vár soha szondi, Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenes oda fog folyamodni. Lehetnek olyan élethelyzetek, és a történelem sokszor adott, kínált ilyen helyzeteket, amikor választani lehetett, vagy választani kellett az emberi kegyelem, amit inkább kegyének lehetne nevezni, és az isteni, a Jézusi kegyelem között. Ali ezt kínálja fel. A kegyelmet nagy kegyességében, Szondi azonban nem él ezzel a kegyel. Mert mindig vannak olyan politikai vezetők, akik azt szeretnék, hogy ők gyakorolnának kegyet, és az ember él ezzel, elfogadja ezt a felkínált kegyet, hogy valaki kegyeskedik jó indulattal lenni az esendő emberrel, de ezzel szemben, a kegyel és a kegyeskedéssel szemben egyedül a Jézusi kegyelemhez fordulhatunk. A Lutheránus Világszövetség idei jelszava, jelmondata, amely a nagygyűlés, a Namíbiában rendezendő nagygyűlés fő témája is lesz, Liberated by God's Grace, vagyis Isten kegyelme által szabadon. A kegyelem az, amely megszabadít. Az igazi kegyelmet a szabadság adja. Akkor is, igazi szabadságot a kegyelem adja. Akkor is, hogyha ez emberileg hátrányt, adott esetben halált jelent, úgy, mint Szondi életében, és tudjuk, hogy ez korántsem csak a 16., hanem a 19. századról is szólt, hiszen, mint oly sok versében, áthallott áthallásos üzenetet fogalmazott meg Arany. De azt hiszem a 21. században is aktuális az ő üzenete. Amikor választanunk kell a kegy és a kegyelem között. Ali azt akarja, hogy Szondi adja meg magát, könyörögjön kegyelemért, hogy talán megúszhatja, talán életben maradni. Ezzel szemben Pál, vagy Arany, vagy Luther így fogalmaz, elég az Isten kegyelme. Egyedül hozzá, Jézushoz lehet folyamodni. Ahogyan a Zsoltáros is mondja, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? A hit az alapjában fidúcia, bizalom, Isten iránti bizalom. Luther ezt vallotta. Isten nem dicsőíthetjük jobban, mint amikor azt valljuk, egyedül kegyelemből, vagyis a szóla grácia alapján, egyedül kegyelemből és irgalmasságból ő leveszi rólunk a bűnt, a halált és a kárhozatot, és szent fiát adja értünk. Vele pedig minden jóval és kegyelemmel megajándékoz bennünket. Adja Isten, hogy ennek a kegyelemnek a gyermekei, ennek a kegyelemnek a vallói, hitvallói legyünk. És talán a mai este még ebben is, nem csak irodalomtörténeti élményekben és irodalomtörténeti ismeretekben gazdagodhatunk, hanem ebben a felismerésben is, evangélikus, luteri felismerésben is gazdagodhatunk, hogy egyedül kegyelemből szól a grácia élhetünk. Amen.
Köszönöm, Püspök úr, áhítatát. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a mai esténk vendégét, Koropai H. János irodalomtörténész, aki a Tudományos Akadémia doktora, az Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója, az Arany János összes műveinek sorozat szerkesztője, Irodalomtudományi Bizottság tagja. A fő kutatási területéhez tartozik Arany János filológiája, és most Arany János protestantizmusáról tart előadást közöttünk, de talán a bemutatásnál azt is meg kell jegyezni, hogy a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet tagjaként van itt köztünk, kedves előadónk, kedves János közöttünk, és sok szeretettel hívjuk a mai előadás megtartására.
Kedves Arany János szerető közönség! Március 2-án ünnepeljük a költő születésének 200. évfordulóját, a reformáció születésének 500. évében. Ez a két alkalom kínálja azt, hogy Arany János és a protestantizmus kapcsolataira keresünk magyarázatot. Ez a templom a nagyszolnoki református templom. Életművének kritikai kiadása 1951 és 2015 között jelent meg 19 kötetben. Költő volt és tudós, tanár és kritikus, szerkesztő és az akadémiának titkára, majd főtitkára. Munkássága verseitől és műfordításaitól levelezéséig alapvető fontosságú tanulmányokban és szerkesztői üzenetekben maradt ránk. Lapszéli jegyzeteit csak az Arany János munkái című új sorozatnak az elmúlt évben megjelent első kötete kezdte el publikálni. Műveit rájellemző módon töredékesnek, töredéknek tartotta. Ez csak részben igaz, hiszen néhány munkáját, így a Bolondistókot vagy a Hun trilógiát valóban nem fejezte be. Minden írás töredékes azonban Arany János hitének és a valláshoz, felekezethez, egyházhoz, protestantizmushoz, kereszténységhez való kapcsolatának maradéktalan megfejtésére. Nem csak azért, mert az, amit az ember leír, szükségképpen csak töredéke annak, amit gondol, hisz érez. Gondoljunk arra, hogyha csak a mi írásainkból kellene rekonstruálni önmagunkat, milyen nagy hiányosságokra bukkannánk. És mennyire önkényesnek tekintenénk azt, ha ifjúkori lejegyzéseinket egész életünkre érvényesnek tekintene valaki, vagy egy hosszú ideig érlelődő, kiszenvedett bölcsességet már a gyermekkorra is visszavetítenék. Hiszen gondolataink és érzelmeink módosulnak, meg is változhatnak az időben, és változhat maga a hit is, mélységében, magasságában, kiterjedésében, épp úgy, mint a valláshoz, felekezethez, egyházhoz való tartozás. Az ember és az írás kapcsolata rendkívül bonyolult. Az írásból az emberre, a személyiségre következtetni csak nagy óvatossággal lehet, különben nagy hibát követhetünk el. 1934-ben egy tanulmány jelent meg Arany János és az Evangélium címmel, szerzője Podmanicki Pálné Varga Ilona volt. Szerinte Aranynak nem volt Krisztus élménye, mert verseiben úgymond nem találta ennek semmi nyomát. Ellenvetésként azt kérdezhetjük, hogy szükséges-e összes, főként legbensőbb vonzalmunknak írásbeli kifejezést adni. Amiről nem írunk, az még létezhet. Az, hogy nem írunk róla, még nem bizonyíték arra, hogy nincs. Arany pedig, tudjuk, igen szemérmes költő volt, korán sem szerette az önmutogatást, és még saját érzéseiről is igen ritkán szólt. Van viszont ennek ellenére olyan verse, amelyet idézhetünk és hallottunk. A mindenki által ismert Szondikét apródjáról van szó, amelyben a halálra készülő hős a következőket mondja, a török vezér küldötte magyar papnak, akinek közvetítésével Arany kegyelmet ajánlott neki, feltéve, hogy ellenfele megadja magát. Mondjad neki, Márton, én ezt felelem, kegyelmet urattól nem vár soha Szondi. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest odafog folyamat. A földi és az égi kegyelemnek, tehát az erőszakkal kikövetelt és az ingyen kegyelemnek ezt a szembeállítását a két fiú idézi fel a török követ csábításának adva választ. Két úrról és két kegyelemről van szó. Tudjuk, hogy Szondi és őt követve az apródok melyiket választ. 1855-ben Arany ezt írta saját neveltetéséről önéletrajzi levelében. Én valék öreg szüleim egyetlen reménye, vigasza. Szerettek is az öregség minden vonzalmával, mindig körükben tartottak, és rendkívül vallásosak lévén e hajlam rám is korán elragadt. Az ének és a szentírás vonzó helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek. A zsoltárokat, a Biblia vonzók történeteit emlékezetem meghaladó idő előtt hallásból már elsajátítottam. Addig 3-4 éves koromban apám, ki értelmes írástudó parasztember volt, hamuba írt betűkön megtanítta olvasni, úgyhogy mire iskolába adtak, hová mód nélkül vágytam, már nem csak tökéletesen olvastam, de némi olvasottsággal is bírtam, természetesen oly könyvekben, melyek kezemügyébe kerültek, s melyekhez inkább vonzódtam, mint bibliai történetek, énekek, a ponyvai irodalom némely termékei. 1833 és 36 között Debrecenbe a református kollégiumba került, nem tudta azonban kifizetni a tanulás költségeit. Ezért 1834 tavaszától egy évet kisújszálláson töltött. ahol abban az iskolában tanított, ahol Török Pál majdani református püspök volt a rektor. Innen való Arany János 17 évesen írt szövege a közönséges, tehát mindenkihez szóló tanítás című prédikáció, amelynek első oldalán ez olvasható, leírta Arany János kisújszállás november 3-án 1834. Ez az ő munkásságának legkorábbról fennmaradt kézirata. A kézirat Nagyszalontán található az Arany János Emlékmúzeumban. Még nem publikálták, mert nem tudták megfejteni keletkezésének körülményeit, és azt, hogy milyen célból keletkezett, valamint a héber írás is problémát jelenthetett, amely, mint kiderült, nem folyamatos szöveg, hanem a héber betűk gyakorlása volt. A prédikáció a prédikátor könyve első fejezetének 14. versét elemezve, láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, hogy mindezek hiába valóságok és a léleknek gyötrelmei. Milyen célból keletkezhetett ez a kézirat? Mit jelentett az, hogy Arany János leírta a szöveget? Másolást, vagy legalább bizonyos mértékben önálló munkát? Érdekes kérdése a kutatásnak, hogy Arany miért éppen ezt tartotta meg, és hogy milyen kapcsolatban van az ő életművével. 1834. november 3-án, hétfőn, a tanév első napján készült. A tanév első fél éve ekkor november 1-től húsvét előttig tartott. A héber betűk gyakorlása szünidőbeli feladat lehetett, épp úgy, mint a prédikáció is. Saját alkotása volt-e? Önálló munkájára vonatkozhatnak a belső javítások, például Néró minden villámlásban életét eloltó fegyverét képzelte, azért palotájának szegletébe, javítva legrejtettebb helyébe kereste a soha fel nem talált nyugodalmat. A prédikáció tanítása nem a Kölcsey írta Vanitatum Vanitas című verséjé, amely szerint Salamon tanítása az, hogy miképp széles a világon, minden épül hitványságon, nyár és halmat, tél és hó, mind csak hiába való, hanem a következő, idézem, nem abban áll az embernek boldogsága és főjava, melyben azt az embereknek nagyobb része keresi, és hogy azok a dolgok, melyeket az emberek úgy néznek, mint fő célt, csak mellesleg való eszközök azokhoz képest, melyekben a valódi csupa boldogság áll, és azok ezekhez képest merő hiába valóságok és a léleknek gyötrelmei. Tehát nem minden hiába való, hanem csak azok, amelyeket a valódi értékek pótlására választottak. A szöveg egyik forrása lehetett az a terjedelmes tanulmány, amelyet Jeremiás Sámuel református lelkész az ember boldogságának feltételei címmel írt 1830-ban a tudományos gyűjteménybe. A Vörösmarty Mihály szerkesztette folyóiratba, és amelyik a prédikátor könyvének hasonló versét elemzi, ekkor tekinték minden én dolgaimra, melyeket cselekedtenek vala az én kezeim, és az én munkámra, melyet szolgalmatossággal szerzettem vala, ímé pedig ezek mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme elannyira, hogy nincsen annak semmi haszna a nap alatt. Mindkettőben hasonló a szerkezet és az érvelés. Jeremiás Sámuel tanulmányában a boldogság akadályai, az elégedetlenség, hiúság és önzés, valamint A szerencsétől függő gazdagság, társadalmi tisztség és a kötelességeinket kizáró gyönyörűségek keresése. Aranynál pedig azokról a dolgokról, amelyekben a bölcs hiába keresi a boldogságot, és amelyekről azt mondja, hogy azok a léleknek gyötelmei, a gazdagság, rang és hatalom, valamint a gyönyörűségekben való elmerülés. Vörös Marti, mint szerkesztő, ismerte Jeremiás tanulmányát, amelynek fő problémája megjelenik a Merengőhöz című versben is. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bár, mint özön, a felhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van hív öröm. A prédikáció felhasználja a tanulmányt Nagy Sándor nagyra vágyására hivatkozva, aki nem érte be az általa meghódított világgal, és azon panaszkodott, hogy miért nem teremtett még az Isten más világot is, hogy azt is hatalma alá hajtana. A boldogság feltételei a tanulmány szerint a teljesített kötelesség, a megelégedni tudás, a természet jó szemlélete, a sztoikus mértékletesség, az önszemlélet, a felejteni tudás és a reménység. A prédikáció szerint pedig a vallás és a jó cselekedetek, amelyek összegzik az imént felsorolt tulajdonságokat is, és az erényt jelentő virtus. A prédikáció keletkezésére vonatkozó következtetéseink. Először a fiatal Arany János azt a feladatot kaphatta, hogy a tanítási szünetben készítse el a prédikátor könyvő kiválasztott versének elemzését. Másodszor forrásul megkapta a tudományos gyűjteményben megjelent tanulmányt. Harmadszor a prédikációt leírta, azaz összefoglalta és saját kiegészítéseivel fogalmazta meg az átolvasott szöveget és esetleg más forrásokat. A prédikáció tanítása tovább él Arany költészetében és levelezésében. Például az emberi szív oly veszendő dolgokba helyezteti bizadalmát, melyek hiába valóságok, és a léleknek gyötrelmei gondolata megjelenik a Hajótörött című versben 1850-ben, amikor maga is tönkrement világos után. Féljétek Istent, emberek, veszendő e világi jó, a holnapig sem biztosít tömött szekrény, rakott hajó. Másrészt a nagy méltóságba helyeztetett emberek szintúgy, vagy még jobban kivagynak téve a veszedelmeknek, mint a közönséges emberek. Önéletrajzi levelében így emlékszik vissza, házasságomkor föltettem magamban nem olvasni többet, hanem élni hivatalomnak, családomnak, lenni közönséges ember, mint más. Arany verseinek sok részlete és utalása mutatja, hogy milyen alapossággal ismerte a Bibliát, s tanulmányaiban és levelezésében gyakran hivatkozott a zsoltárokra és dicséretekre. Ezek a szövegek személyiségének olyan mély rétegeiből szóltak, hogy már saját kifejezésének eszközévé válhattak. Petőfinek írta, gyermekei rajongására célozva, dicsérnek téged még a csecsszopók is, mondja a 8. zsoltár. Arany László visszaemlékezése szerint pedig így nyilatkozott Shakespeare-ről. Írói talentumáról elmondhatni, amit a zsoltár zeng az Úrról, nagy vagy Uram a nagyokban, és nagy vagy a kicsinyekben. Életének még írni-olvasni tudás előtti első korszakában kezdődő műveltsége egészen haláláig ihletadó forrásá vált. Dante című versében Isten és ember viszonya a legtisztábban megnyilatkozik, és megmutatja, hogy a református Arany János szemlélete sokat köszön a protestantizmus előtti idő tanulmányozásán. Dante a középkor nagy összegzője volt, Arany csak nem 600 évvel az ő születése után, benne látta meg azt a nagy szellemet, aki a költők közül talán legmesszebbre jutott el Isten megsejtésébe. Mire következtethetünk ebből a felismerésből? Elsősorban arra, hogy az ő protestantizmusa olyan nyitott szemlélet volt, amely nem csak jelenét, hanem történeti múltját is törekedett megismerni. Protestantizmusa nem felsőbbrendű és nem kirekesztőleges. Nem zárkózott be, hanem önmagát gazdagította tájékozódásával. Történeti érdeklődése nem 1517-tel kezdődött, ezáltal értette meg alaposabban saját szorosabb kötődéseit. Versében ezt írta. E mélység fölött az értelem mér ónja, mint könnyű pehelyszál, fönnakad föllebben, de a lélek érzi, hogy az örvény vonja, s a gondolat elvész csodás sejtelembe. Nem ismert világnak érezi nyomását, rettegő örömnek elragadja kéje, a leviatánnak hallja hánykodását, az Úr lelke terült a víznek föléje. Az emberi értelem fel kell, hogy ismerje határait. Istent a maga lényegében nem ismerni, csak sejteni lehet. Ez a csak nem lefokoz, hanem fölemel, a gondolat elvész csodás sejtelemben. A csoda felsőbbrendű a racionális tudásnál, nagyobb dologról van szó, mint azt mi magunk be tudnánk látni. Arany János látja és láttatja az emberi léptékek határait, és alázatra tanít önmagunk a világ, és főleg Isten megismerését. Eszerint a vers szerint az ég azért mérhetetlen, mert fönséges és megfoghatatlan kiterjedési. A költő az 1850-es években a nagykőrösi református gimnáziumban tanított, és a széptani jegyzetekben szólt a fönség fogalmáról a következőképpen. Az esztétikusok megszokták különböztetni a térbeni, időbeni és erőbeni fönség. Isten fogalmában mindenütt jelen való térbeni fönség. Öröktől fogva és örökké való időbeni fönség. Mindenható, mindentudó, erőbeni fönség. Tehát az Isten a legfönséges fogalom, mert benne minden fönség egyesülve van. 1860-ban így írt a vallásos költészetről. A stíl, melyben Istennek egyháza épül, nem kölcsönözheti el sem a színház csillogó díszítményeit, sem a vásári bódék rikító takkaságát. Egyszerű, komoly fönség illik ahhoz. Mi a közelebbi évek vallásos költeményein, amennyiben ezeket ismerjük, nem találjuk ez egyszerű, komoly fönséget. Többnyire képhajhászatban fulladnak el. Ha a vallásos költészet stílusát egyszerű, komoly fönség kell, hogy jellemezze, valamennyi egyházi vonatkozású szövegnek, így a prédikációnak is ilyennek kell lennie, a szó ne önmagára hívja fel a figyelmet, s ne arra, aki szól, hanem arra, akire és amire vonatkozik. A fiamnak című versét a költő nem sokkal a szabadságharc leverése után 1850 elején írta, és benne nem a költészet és az istenség, hanem ember, vallás és világ viszonyát rajzolja meg. Ez a vers elválaszthatatlan megírásának idejétől. 1850-ben rendkívüli volt a helyzet, amelyben nem a Dante című versből ismert rettegő öröm, hanem sokkal inkább a rettegés uralkodott. Arany és családja másokkal együtt az önkény és a létbizonytalanság korát éli, a közelmúlt és a jelen kiábrándító tapasztalataival, nem sokkal az aradi kivégzések után. Apa és fiú jelennek meg itt az elolvás előtti beszélgetés idején, Arany László ekkor 6 éves volt. Majd ha látod, érzed a nyomot, melyet a becsület vállahol, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irítségbe kész, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen, kis kacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermek. Az apa hite már nem olyan, amilyen korábban volt, hiszen az elszenvedett vereségek és veszteségek után nem tudta megtalálni a keresett vigasztalást, viszont van akkora, hogy át akarja és tudja hagyományozni magát a következő nemzedék számára, s van olyan őszinte, hogy ne rejtse nagy dilemmáit az ájtatoskodás leple alá. Rendkívül izgalmas az a részlet, amely Isten elleni lázadástól óvta meg a fiút, önmagát és mindenkit, aki lemerne mondani a reménykedésről. Mert különben sorsod és e föld Isten ellen zúgolódni költ. Azt, hogy Arany ennek a saját verseiben meg nem fogalmazott lázadásnak is megélte idejét, egyik műfordítása sejteti. Ludwig August Frankl az utolsó főpap című verséről van szó, amelyet fordítója önállóan is közzétett. Arany annyira fontosnak találta a német kötetet, hogy bemutatta folyóiratában, és erről a versről szólva saját tolmácsolásában ismertette a legdrámaibb pillanatokat. Őt idézem. Jeruzsálem pusztulásakor a romok közt egyedül életben maradt főpap nagyszabású pátoszban tör ki Jehova ellen. Haragod az oltárt megtöré, véráldozat minden papod, nem méltatál továbbra bennünk, hogy templomodra mi ügyeljünk, az oltár rom, néped halott. Vedd vissza hát a templom kulcsát, reszketre nyújtom föl neked, e percben egy tündöklő kéz nyúl le hozzá a kulcsért, másnap reggel a főpapot villámsújtottan halva lelik. Eddig tart Arany szövege. Nem nehéz felfedezni a hasonlóságot a lerombolt Jeruzsálem és Magyarország, az utolsó főpap és a költő helyzete között. Feltevésünk az, hogy Arany saját töprengéseinek olykori mását is felfedezni vélte ebben a versben. Arany János életének legnagyobb bánata az volt, amit Tompa Mihálynak 1865 végén írt. Az én édes jó leányom, drága Juliskám, nincs többé. Egy későbbi leveléből idézek, ahová eddig legörömestebb pillantott lelki szemem, ahol megnyugvását találta, most azon vidék felé e kő zárja el a kilátást. De nem örökre. Amit reál metszettem, azt a meggyőződést éppen a haldokló ágyánál megítélni. Nem tudom megítélni a vers ére valamit, de híven adja az utolsó, a legutolsó óra benyomását. Így van. Midőn a roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt, s megnézve bátran a halált, hittel, reménnyel gazdagon, indult nem földi utakon, egy lőn közös szent igazunk, a lélek él, találkozunk. Köszönöm én ezt az én kedves angyalomnak, köszönöm, hogy midőn lelkünk letört, ő felemelte. Áldassék az óra, mely elhunyt kedvesem elköltöző szellemét, oly magasztos világításban tünteti elé. Ez az egy vigasztalás kitörölhetetlen. Arany László így számolt be Juliska utolsó óráiról. Biztos öntudat látszatával és egész tekintetén a tiszta látás kifejezésével beszélt nekünk a túlvilágról, melyet ő már szemeivel lát. Ne busuljanak, kedveseim, a lélek él, de találkozni fogunk. Arany tankönyvével így emlékezett meg a 16. századról. Mohács után a hivodalom nem, hogy hanyatlott volna, sőt még virágzásnak indult. Hatalmasan segítés ébreszté az irodalmi munkásságot a reformáció, mely mindjárt kezdetben vallási súrlódásokat idézett elő, és a vitatkozások a könyvekben többnyire magyarul folytak, hogy mindenki megérthesse, a hit ágazatai is leginkább magyar könyvekben terjesztettek. A könyvnyomtatás, noha már egy századdal előbb fel volt találva, de hazánkban a reformációval kezdett általánosan terjedni, és tetemesen könnyíti az eszmék és gondolatok kicserélését, egyszer s mint az irodalmat nagyon előmozdítá. A reformációval a tudományosság is szélesebb terjedelmet ön, mert ifjaink seregestől mentek a külföldi egyetemekre, főleg Wittenbergbe, és tudománnyal megrakottan tértek haza. Kollégiumaink a pápai, pataki, debreceni nem sokkal a reformáció után virágzani kezdettek. Másfelől a jezsuita szerzet, melyet Olá Miklós esztergomi érsek hozott először Magyarországra, Nagyszombatban jeles iskolát nyitott, melyből fejlett ki idővel a nagyszombati, ma pesti egyetem. Ez a visszatekintés sok tekintetben jellemzi a tanár Aranyt. Magyar nyelviség, könnyomtatás és a külföldi tanulás nagyobb lehetősége határozta meg a reformáció irodalomtörténeti jelentőségét, és azoknak a kollégiumoknak működése, amelyek közül a debreceninek, mint tudjuk, ő is diákja volt. Nem mulasztotta el viszont megemlíteni a pesti egyetem megalapítását, amely már az ellenreformáció történetéhez kapcsolódott. Nézőpontját nem torzították el felekezeti szempontok, és ez ma is példaadónak tekinthető. Áttekintése szerint a hitvitákban legkitűnőbb Pázmány Péter volt. Rendkívüli észtehetséggel, hathatós ékes szólással felruházott férfiú mondja, bár ha egy részről a protestáns ügynek sokat ártott, munkái szónoklata által igen sok jeles családot visszatérítvén a katolika egyház kebelébe, de másrészt meg kell vallanunk, hogy oly jeles prózaíró sem előtte, sem korában nem létezett. Az ő velős magyarsággal írott művei korszakot alkotnak a magyar prózában. Ez a jellemzés úgy tesz eleget az érvényesített nézőpontoknak, hogy egyik igazsága sem korlátozza a másikat. Újból a tankönyvet idézem. A 17. század első felében a református részről is van egy kitűnő férfiú, kinek irodalmi érdemeit méltán szembe tehetjük a Pázmányéval. Szent Simonár Albertről van szó, aki egyéb jelentős munkái mellett 1607-ben a Szent Dávid zsoltárait fordítja le, francia símák szerint versbe. Saját folyóiratában, a Szépirodalmi Figyelőben a reformátusok új énekeskönyvéről írta, hogy egyikben sem találta meg azt az igaz bensőséget, azon szívből buzgó vallásos érzelmet, amelytől régibb énekeink jobbjai át vannak hatva. Arany János tamburás öreg úr című verse ezeket a régi énekeket említi a következő képen. Olykor egy-egy ének nyújt neki vigaszt, a hitúgyítás kora szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva, levelve, vagy erősítel Istenhez emelve. A budapesti református egyház 1882-ben elküldte Aranynak a zsoltárok újonnan tervezett szövegét. Arany véleménye ez volt. Szent Simonár Albert zsoltár fordításai elég lett volna egészen szokatlan archaizmusaitól megszabadítni, mert az ő szövegét a nép már szinte egyenesen Szent Dávidénak tartja, s úgy tiszteli. A dicséretekről pedig ezt írta, jó éneket írni nincs a mai kor szellemében, mert vallási ihlet nélkül költő sincs. Az 1860-as évek szerkesztői üzenetei szerint a vallási ihlet azonban nem feltétlenül eredményezi a másodikat, a költői. A beküldött versek egy csoportjáról ez bírálatának lényege, több a hit, mint a költészet. Amabból egy mustármagnyi hegyeket mozdít ki helyökből, de versben csak úgy mozdítja meg a keblet, ha kellő adag költészet járul hozzá. Ez pedig nem a külső felöltöztetésben áll. Egy másik verselőnek pedig ezt üzeni, sok vallási érzet, annál kevesebb költői. Pedig egy kettő összefér ám. Arany panasza a 60-as évek elején az, hogy majd senki sem törődik a protestáns egyház és irodalom történetével. Addig nem is lesz irodalmunk történelme minden irányban alaposan megírva, míg monográfiáink meg nem sokasodnak. A szerkesztő Arany másik folyóiratában, a Koszorúban így üdvözölte 1863-ban az alakulandó magyar protestáns irodalmi társulat alapszabályainak tervét. E terv szerint a magyar protestáns irodalmi társulat célja általában a magyar protestáns közönség művelődését, a protestantizmus szellemében és érdekei szerint irodalmi téren előmozdítani, különösen pedig az egyházi életre vonatkozó tudományokat művelni, s magyar nemzeti nyelvünkön irodalmilag terjeszteni. Így egyesületre kiáltó szükség volt. Arany viszont, mint szerkesztő ügyelt arra, hogy a különböző, tehát a katolikus, református, evangélikus és zsidó egyházakat érintő hírek folyóirataiban egyenlő arányban jelenjenek meg, s így egyiket se érintse hátrány. Azt a nagykőrösi gimnáziumban érvényesített tanári hagyományt követte, amelyet életrajzának szerzője Vojnovics Géza így örökített meg. Volt a 7. osztályban egy jóra való fiú, kit tanárai és társai egyaránt kedveltek. Egyszer kiderült róla, amit addig nem tudtak, hogy zsidó. Eltitkolása esett el adba, elég az hozzá, az osztályban elvették. Közben betuppan Arany. A fiúk helyökre ugrálnak, csend lesz. Arany szeliden végignéz a megvert fiún, és csendesen kimegy az osztályból. Másnap, harmadnap hiába várják órára. a diákok küldöttsége elmegy érte bocsánatot kérni. Olyan osztályt, mely valakit a vallása miatt bánt, én nem tanítok. Ez a válasz. Másnap új küldöttség kopogtat, be sem eresztik. Végre a többi tanárt hívik fel közben járásra. Nagy lecke volt ez a szilai ifjaknak, talán felnőtteknek is. Láttuk, hogy azt a hitet és nevelést, amelyet Arany János először otthonában kapott, hogyan adta tovább gyermekeinek, barátainak, tanítványainak, és adja tovább mindazoknak, akik olvassák verseit, írálatait, tanulmányait. Egyik utolsó Sejtelem című versében írta: életem 66. évébe köt engemet a Jóisten kérébe. Betakarít régi rakott csűrébe, vet helyettem más gabonát cserébe. Ez a szöveg nem csak azt a bibliai verset idézi fel, amely szerint Isten az ő gabonáját csűrbe takarítja, a folyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel, hanem azt az aranykorában énekelt aratáskori református éneket is, amelynek utolsó strófájában ezt találjuk, hogy életünket úgy folytassuk, hogy a ma nagy aratáskor találtatván tiszta búzának a te csűrödbe vitessünk, s neked, mint mennyei gazdának, szent tetszésedre lehessünk. Arany János úgy fejezte be életét, ahogy elkezdte. A Biblia és az ének volt számára, mint tőle megtudtuk, már gyermekkorától kezdve ennyire ismerősebb, ezekre a nagy ajándékokra hivatkozva és támaszkodva írta meg utolsó verseit is. Arany 1874-ben összeállította az általa ismert és szeretett dalok gyűjteményét, amelyet Kodály Zoltán és Gyulai Ágost rendezett sajtó alá. Ennek utolsó darabja a Krisztus Urunknak áldott születésén kezdetű ének. Azt kérem, hogy befejezésül énekeljük el ezt Arany János operájában. Köszönöm szépen!